demokratikus országok modernizációjának mintáiról, modernizációs konfliktusokról szól majd, és végül az utolsó részben az innovációk különböző kérdéseit fogom érinteni. Az első téma annyiban kapcsolódik az előzőekhez, hogy már volt szó az állam szociogenéziséről, társadalom történeti kezdeteiről, tehát itt nem teljesen új fejleményekről van szó, inkább arról, hogy ez a nagyon bonyolult intézmény együttes, amelynek az elhatárolása, behatárolása sem egészen evidens, hol kezdődik a politikai rendszer, meddig tart az állam, mit tartunk az állam részének, melyik állam miként épült föl, ezek nagy változékonyságos országonként, sőt időpontonként is nagy eltéréseket mutató jellemzői a modern társadalmak egyik legfontosabb társadalom szervező, integráló központjának. Egy ilyen rövid előadás keretei között nem is lehet kimerítően tárgyalni ezt a témát, ezért inkább csak néhány fontos új tendenciára szeretném fölhívni a figyelmüket, annak érdekében, hogy segítsem önöket abban, hogy a mai magyar társadalom viszonyait is tudják értelmezni azon fejlemények tükrében, amelyek általában a modern államok működésmódjában jelentkeznek. Emlékeztetőül annyit, hogy az államinak mondható szervek megjelenése természetesen történeti fejlemény, az ókorinak nevezett társadalmakban is jelentős szerepet játszottak az államok, és itt érdemes egy rövid félmondat elején utalni arra, hogy az úgynevezett hidraulikus társadalmakban mit fog el német társadalom tudós marxista, csak éppen szemüljönösdának kiáltott marxista nevéhez fűződik a hidraulikus társadalom fogalma, aminél azt értette, hogy bizonyos államokban az államnak különösen fontos szerepe van a központi irányítószerveknek, bürokráciának, bizonyos szervezési feladatok, elsősorban a vízgazdálkodással, folyószabályozással, öntözéses gazdálkodás megszervezésével kapcsolatos feladatok megoldásában. Azért érdemes ezt a mondanatot kiemelni, mert a modern államok egyik nagyon fontos alapvonása, felerősödött vonása ez a szervező funkció. Tehát itt látnunk kell azt, hogy az ipari társadalom eljövetelével igen komplex képződményekké váltak a modern társadalmak. Erősen technicizált társadalmakról van szó, ahol a tevékenységek nagyon nagy része ipari logikák szerint és bürokratikus logikák szerint szerveződik. Tehát miként ezt már a társadalom differenciálódása kapcsán is jeleztem önöknek, itt a társadalmi differenciáció igen nagy mértéket ér el, nagyon különböző alrendszerek jönnek létre, tehát nem csak a gazdaságon belül különülnek el a mezőgazdaságtól előbb az ipari tevékenységek, aztán a szolgáltató tevékenységek, hanem kiegészítő intézményrendszerek egész sora szerveződik meg, humán funkciókat teljesítő intézmények például, tehát egészségügy, oktatásügy, kulturális intézmények, szociális intézmények. Másfelől a társadalom integritásának megőrzése érdekében védelmi feladatot ellátó rendvédelmi szervek, külső védelemmel összefüggő feladatokat ellátó szakosodott szervek, belső rendvédelmi szervek. Ezen túlmenően a modernitáshoz nélkülözhetetlen infrastruktúrák megszervezésében is szerepet vállal az állam. Tehát a legkülönbözőbb közlekedési szolgáltatások ellenőrzésében, irányításában, esetleg létrehozásában, a mindennapi feladatok ellátásához nélkülözhetetlen szakszolgálatok létrejöttében, gondolok például olyanra, hogy meteorológiai szolgáltatás, ami nem csak arra jó, hogy eldöntjük, hogy vegyünk magunkhoz ernyőt ma vagy nem, hanem ahhoz is, hogy a mezőgazdaságban dolgozók a meteorológiai információkhoz igazodva tudják tervezni napi, heti, esetleg több heti tevékenységüket az előrejelzések függvényében. Ugyanúgy a modern közlekedés eszközrendszere a repülés nem nélkülözheti, a vonatközlekedés nem nélkülözheti a meteorológiai információkat, tehát itt komplex alrendszerek egész sora szolgálja a társadalmi tevékenységeket, és ezek működtetésében, integrálásában, szervezésében, ellenőrzésében meghatározó szerep jut az államoknak. És hát, hogy ez pontosan miként szerveződik, ebben nagyfokú változatékonyságot érzékelhetünk. Nagyon fontos figyelembe venni azt is, hogy az állam működése nem csupán egyes alrendszerek spontán fejlődésével és az ezekre gyakorolt hatással magyarázható, hanem az állam jellegét illetően nagyon komoly teoretikus tevékenységek bontakoztak ki az idő során. Tehát a politikai gondolkodásnak egyik nagyon fontos tárgya az állam. Hobbes Leviatánjától kezdve, és nem mutatom be önöknek a politikai gondolkodás egész fejlődését, Hegelen keresztül egészen a mai gondolkodókig, lényeg az, hogy ezt a igen bonyolult, óriás gépezetként, hol óriás politként megjelenített képződményt a gondolkodás tárgyává is teszik, és különböző normákat, ideákat fogalmaznak meg, amelyek visszahathatnak magának az állami szervek szerveződésére, hiszen különböző szerveken keresztül, például a parlamenten keresztül politikusok tudják befolyásolni azt, hogy egyes állami szervek milyen nagyra növekedjenek, milyen jogköröket élvezzenek, milyen megbecsültségnek övezzenek, és a többi, és a többi. Tehát ha a mai államiságot vizsgálni akarjuk, fontos figyelembe venni azt, hogy korábban milyen elképzelések alakultak ki az államról, és aztán ezek hogyan változtak. Itt megint csak teljes áttekintésre nem vállalkozhatom, de utalni szeretnék arra, hogy a 19. század derekán a szerveződő ipari társadalom kapitalizmus keretei között még a déli állam elképzelés állt előtérben. Tehát egy olyan elgondolás, hogy az állam szerepvállalását minimálisan kell szorítani, elsősorban egyfajta politikai stabilitás biztosítása, amiben beletartozott a külső veszélyek elhárítása, esetleg hódító tevékenységek, ilyen olyan népek, társadalmak leigázása, gyarmati sorba döntése is beletért a képbe, másfelől pedig a belső stabilitás megteremtése, lázadások, sztrájkok, elégedetlenségi mozgalmak leverése, megtorló akciók, ugyanakkor lassanként intézményesülnek a politikai szabadság, jogok, és ezek érvényesítése is bele került utóbb a rendvédelmi szervek feladatkörébe. Most a 20. században különböző fejlemények nyomán alapvető átalakulások történtek. Itt a korszakhatárokat nem érdemes pontosan megjelölni, nem is lehet. Különböző országokban eltérő időpontban erősödtek föl a szociális funkciók például. Tehát ugye már a Bismarcki Németország esetében érzékelhető volt az, hogy az állam szerepvállalásába egyre inkább beletartozik bizonyos elemi szociális biztonság megteremtéséért vállalt felelősség, olyan intézmények létrehozása, működtetése, társadalombiztosítás például, de az egészségügyi rendszer fejlesztése is, amelyek elősegítik a társadalomban élő polgárok, mindenek előtt a munkavállalók biztonságának érvényesülését. Látni kell azt, hogy itt alapvető társadalmi átalakulások zajlanak a változások hátterében, tehát a hagyományos közösségek felbomlása, a városba áramlás következtében meglazultak azok a kötelékrendszerek, amelyek a korábbi társadalmakban bizonyos elemi szociális gondoskodást lehetővé tettek. Tehát a falu közösségekben az öregek ellátása az, mint egy automatikusan családi rokonsági köteléseken belül oldódott meg. A modern társadalmakban, amikor messze földre elvándorol a munkaerő annak érdekében, hogy el tudja látni magát és családját, megjelennek olyan fajta kötelezettségek az állam nézőpontjából, amelyek azzal függnek össze, hogy az elaggott munkaerő idős napjairól is valamiféle elemi szinten gondoskodni kell, tehát nyugdíjrendszereket kell létrehozni, szeretetházakat, apokházát és egy sor hasonló intézményt. Most ez a szociális funkció, ez hallatlanul felerősödik a II. Világháború követően, ami részint összefügg a kapitalista gazdaság fejlődés módjával, tehát azzal, hogy a kapitalizmus, a kapitalista gazdálkodás rendszeres periodikus válságok jellemzik, amelyek közül különösen mélynek mutatkozott az 1929-33 közötti világválság, ami ugye, mint neve is mutatja, szinte egész globusunkon éreztette hatását, és amelynek tulajdonítható volt egyebek között a német totalitárius fasiszta rendszer létrejötte, amely tulajdonképpen az egész modern civilizációt veszélyeztető fejleménynek tekinthető, volt tekinthető a nyugati demokráciák szeméből nézve a dolgot. És részint ez a német fasiszta diktatórikus fejlődés, részint az egyfajta alternatívát képviselő szovjet fejlődés, tehát a 17-ben létrejött szovjet hatalom, amely szintén totalitárius jellegű volt, ugyanakkor egy nagyon erőteljes szociális hivatkozási rendszere, ideológiája volt, amely bizonyos szolgáltatásokat legalábbis verbális szinten megígért a munkásoknak, és ilyen lépések is történtek. Tehát egyfajta kihívást jelentett a nyugati demokráciák számára, részint a fasiszta veszély, részint pedig a szemben álló, utóbb tömbé váló szovjet tömb, tehát ugye 45 után a Szovjetunió expanziója nyomán egy nagyobb birodalom része, amelynek mi országunk is részét képezte, tehát e két kihívás és a nyugati gazdaságokban periodikusan jelentkező válság fejlemények arra készítették a nyugati demokráciák irányítóit, hogy a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kapjanak a szociális jogok, a szociális biztonság intézményrendszere. Tehát itt ezekben az államokban egyfajta válság elhárító gazdaságpolitika bontakozott ki, aminek részint közmunkák szervezése képezte részét, részint bizonyos tervező funkciók előtérbe kerülése. Egy nagy paradox, hogy nem csak a szovjet fejlődés jellemzi egy bürokratikus elgazdálkodás kibontakozása, hanem a nyugati demokráciákban is megjelenik ez a fajta funkció válságelhárító célzattal, tehát munkaerő tervezésre törekszenek, oktatás tervezési számítások, intézkedések születnek, amivel megpróbálják racionalizálni az oktatási rendszer működését, elkerülni azt, hogy túlképzés legyen bizonyos területeken, és más problémákat kívánnak megoldani. Ugyanakkor ezeket a kezdődő bürokratikus fejleményeket kiegészítik olyan intézkedések, amelyek kifejezetten a szociális stabilitást kívánják megteremteni. Tehát egyfajta válság megelőző stabilizáló funkció jegyében kívánják a munkavállalók helyzetének javítását, tehát a szociális biztonság intézmény rendszere nagymértékben kiterjed, egyre szabályozottabbá válik a munkavállalók viszonyrendszere, ágazati, országos egyességek jegyében szabályozzák azt, hogy miként is lehet foglalkoztatni a munkaerőt, illetve ilyen típusú törvények születnek, amelyek meghatározott időre szorítják le a munkaidőt, a napi, heti munkaidőt, nyári szabadságokat intézményesítenek, és egyéb szabadnapokat. A nyugdíjrendszer kifejlődik, sőt megjelenik a munkanélküliség esetén bizonyos védelmet nyújtó segélyezési rendszer. És ez egyre komplexebb szociális ágazat jön létre, amiben utóbb már belekerül a kisgyerekekről való gondoskodás, a nők fokozott munkavállalásával összhangban kezdenek létrejönni Nyugat-Európában is a kisgyerekeket fogadó bölcsődetípusú, óvodatípusú intézmények. Tehát erősödik a szociális funkció, és azt lehet, az erre fordított összegek is jelentősen megnövekednek, és ezzel összhangban tulajdonképpen teoretikusan is szociális államról kezdenek beszélni, jóléti államról. Fontos fejlemény az is, hogy a polgári forradalmak nyomán megjelent szabadságjogok rendszere egyre komplexebbé és egyre reálisabban érvényesíthetővé válik a nyugati demokráciákban. Tehát először alapjogokat intézményesítenek, szavazási jog, gyűlésezési jog, egyesülési jog. Ez sem ment könnyen. Franciaországban például a francia forradalom után majd 100 évig a munkások nem hozhattak létre szakszervezeteket, tiltották a szervezkedést, maximum helyi egyesületeket hozhattak létre, mindenféle megtorlások, sztrájkok elleni megtorló akciók fémjelzik a francia munkásforradalom kezdeteit a 19. században. Ehhez képest 1945 után ezen jogok érvényesítése már kevésbé ütközik problémába, bár még egészen napjainkig is vannak bizonyos nehézségek ezen a téren, tehát nem szabad idealizált szemüvegben átnézni ezeket a nyugati demokráciákat sem, de erősödik a jogállamiság intézményes viszonyainak rendszere ezekben az országokban. Itt ideológiai változások is szerepet játszanak ebben. Tehát a 1960-70 körüli időszakban a diákmozgalmak kibontakozásának idején új típusú szociális mozgalmak kialakulásával egy sor származtatott másodlagos jogot is megfogalmaznak és megpróbálnak számon kérni egyebek között az állam működésén. Tehát míg korábban a társadalmi konfliktusok középpontjában a munkaviszonyok álltak, és a megszerveződő gyáriparosok szervezeteivel szemben álló szakszervezetek tudtak hatékony érdekérvényesítő akciókat szervezni, sztrájkokat többek közt, és ennek révén elérni életviszonyaik javulását, a 60-as, 70-es évektől kezdve egy sor új típusú társadalmi mozgalom jön létre. Ez nem választható el attól, hogy a társadalom általános képzettségi szintje jelentősen növekedett ebben az időszakban. Tehát mind többen ülnek egyetemi padsorokban, mind több a középszinten, felső szinten képzett olyan személy, aki ráadásul bizonyos távolságot tud tartani hivatalos intézményekkel szemben. Tehát rendelkezik bizonyos szabadidővel, és nem feltétlenül közvetlen állami alárendeltségben, vagy egy kicsit félkatonai parancsuralmi viszonyokkal jellemezhető vállalati szervezeti kötelékszegűben fejtik a tevékenységét. Ne feledjük azt, hogy ez az időszak egyúttal a szolgáltató a tertiér szféra kifejlődésének időszaka is. Tehát a nagy szervezetektől, az államtól független egzisztenciát jöhetnek létre újságszerkesztőségek, egyesületek, civil szervezetek formájában. Ez az új szituáció kezdett annak, hogy egy sor új jog, új típusú követelés jegyében szerveződjenek az emberek. Itt a kisebbségi jogok is említendő. Tehát a nyugati nemzetállamokban sem volt evidens az, hogy a nyelvi, vallási kisebbségek jogait szavatolni kell. És mindmáig vannak olyan konfliktusok, amelyek jelzik azt, hogy megoldatlan problémák vannak. Ugye a baszk kérdés Spanyolországban, Franciaországban, a kordikai kérdés Franciaországban, az észak-írországi katolikusok kisebbségi helyzete hozzá lehetne sorolni, tehát ezeket a kisebbségi problémákat, ezek jegyében is fellépnek mind többen. De előtérbe kerülnek más problémák is. Tehát a nemi orientációkkal kapcsolatos kérdések, tehát hogy például a homoszexuális kisebbség jogainak érvényesítésére irányuló mozgalmak, a nők felszabadítására irányuló mozgalmak, tehát például a szigorú abortusztiltó törvénykezés megváltoztatása, a fogamzásgátlás lehetővé tétele, állami egyházi hatóságok felügyeleti jogának megszüntetése ezen a téren. Tehát egy sor kisebbségi új és új típusú probléma jelenik meg, ami összefügg azzal is, hogy egy egyre technicizáltabb és egyre inkább tudományos alapon működő társadalomban élnek a nyugati polgárok. Tehát nagyobb a jelentősége a szaktudományoknak. Az imént említett fogamzásgátlás ugye elválaszthatatlan a biológiai kutatások fejlődésétől, a gyógyszeripar terén született újításoktól. Ugye ebből az egész problémakörből kiágazik egy olyan máig élő mozgalom típus, ami a bioetikával függ össze. Tehát olyan kérdésekkel, hogy milyen módon lehet felhasználni a modern természettudomány eredményeit emberi erkölcsi kérdéseket is érintő ügyekben. Szabad-e a nőknek másoknak átadni a petesejtjüket, hogyha a másik rokonnak vagy esetleg barátnőnek nem lehet gyereke? Erről vitatkoztak két nappal előtt a Magyar Országgyűlésben is. Tehát itt egy sor területen megjelennek új típusú problémák, amelyek szakszerű vitákat is kiváltanak, illetve általában problématikussá válik a szakintézmények és a lakossági érdekek egymáshoz való viszonya. Tehát egyre inkább technicizálódik a társadalom, egyre inkább lehetőség van arra, hogy bizonyos korábban nem befolyásolt folyamatokra is kiterjedjen az emberi akarat hatóerő, elszabadulnak bizonyos energiák, eszközök, amelyek társadalmi kontrollja egyre problematikusabbá válik, és akkor itt megint csak egy új mozgalmak szerveződésének nagy teret kínáló területről kell röviden beszélni, ez a környezetvédelem. Hát ugye az új típusú energiák mindenek előtt a nukleáris energia használatával összefüggő veszélyek, kockázatok kérdése, de egy számos más terület is aktuálissá teszi ezt a problémát. Ugye hallhatták a hírekben a kínai vegyigyárban történt robbanást. Már 30 évvel ezelőtt exponált probléma volt az, hogy fogamzásgátló, szerekeszedő nők tort gyereket szültek, a Kontergán bébik esete is tulajdonképpen felvetette ezt a kérdést, hogy vajon mennyire bízhatunk meg a korábban szentként tisztelt tudomány áldásaiban. Hogyan lehet társadalmi ellenőrzésnek alávetni a tudományos műszaki fejlődés? Milyen új innovációkra, eszközökre kell igent mondani, és hol kell valamiféle társadalmi korlátot beépíteni, etikai elvek, a kockázatok mérlegelése alapján. Tehát óriási dilemmák jelentkeznek a modern társadalomban, és tulajdonképpen ennek következtében a modern állam bizonyos fokig átalakul. Tehát a szociális állam helyett előtérbe kerül, vagy mellett pontosabban fogalmazni, a tárgyaló állam. Tehát az egyes részterületekkel kapcsolatosan, a szabályozási kérdésekkel kapcsolatban, mert alapvetően jogállamként működnek a nyugati államok, tehát minden imént érintett kérdés, mert vannak jogszabályi vetületei, a születésszabályozás jogilag szabályozzák, a különböző bioetikai dilemmákat felvető kérdésekben jogszabályok születnek, szabad-e klónozni, stb. És ennek kapcsán megjelennek azok az érdekcsoportok, laikus érdekcsoportok, szakkérdésekre, egy-egy ügyre szerveződő mozgalmak, amelyek megpróbálják befolyásolni a szabályozást. Tehát bombázzák az államot javaslatokkal, petíciókkal, tiltakozó akciókkal, és az állam egyre inkább hajlamos ezen mozgalmak képviselőivel is tárgyalni. Tehát itt a tárgyaló állam válik jellemzővé, ugye már szó volt arról, hogy a munkásmozgalom révén a szociális kérdések az állami gondoskodás, szabályozás előtérbe kerültek. Ennek kapcsán létrejöttek különböző paritásos bizottságok. Tehát a modern parlamenti demokrácia mellett kialakult egyfajta második politikai erőtér. Ennek a vizsgálatával foglalkozik a neokorporativizmus elmélete. Tehát azt tárják fel, hogy bizonyos kérdéseket nem csak a parlamentben vitatnak, hanem a különböző szakhatóságok mellett jönnek létre ilyen-olyan etikai bizottságok, szakbizottságok, tanácsok, idősek tanácsa, környezetvédelmi tanács, közoktatáspolitikai tanács, és hosszan lehet sorolni, amelyek működésébe bekapcsolódnak különböző tudományos intézmények, másfelől civil szervezetek. Ezek próbálják alakítani az egyes területekkel kapcsolatos állami szerepvállalást, más néven közpolitikát. Tehát itt különböző közpolitikák jönnek létre, ezeket felsorolni sincsen energián, tehát itt az oktatáspolitika, védelmi politika, bioetikai kérdésekkel kapcsolatos közpolitika, agrárpolitika, energiapolitika, hosszan lehetne sorolni, lakás, ilyen más. Tehát a lényeg az, hogy újabb politika területek szerveződnek, amelyek gondozásába az állam nagy energiákat fektet, tehát maga dolgoz ki fejlesztési koncepciókat. Minden egyes részpolitikához előbb-utóbb létrejönnek a szakpolitikák, közpolitikai eltérzelések, amelyek prioritásokat, teendőket, intézményes fejlesztéseket fogalmaznak meg, és mindezekbe bele akarnak szólni a civil szervezetek, társadalmi mozgalmak képviselői, és mindez egyre inkább nyilvános viták tárgyává válik. Tehát itt egy olyan fajta átalakulás is megtörténik a modern államban, hogy a politikai nyilvánosság szerepe egyre inkább növekszik. Némiképp ellentétben Habermas korai munkájával, a Társadalmi Nyilvánosság Szerkezet Változása című műre gondolok, amelyik nagyívű, átfogó képet rajzolt arról, hogy hogyan jöttek létre az okoskodó nyilvánosság szervei a 17.-18. században kávéházi társaságok és okoskodó újságok, politikai véleményformálás segítő újságok révén. A Habermas korai diagnózis oda konkludált, hogy itt tulajdonképpen a modern jóléti társadalom az egy reprezentatív nyilvánosságot eredményez, ahol nincsen lehetőség az igazi dilemmák, alternatívák megfogalmazására, hanem a szórakoztató sajtó kerül előtérbe, a tévé új típusú szórakoztató műsorai, és a többi, és a többi. Most ehhez a Habermas diagnózishoz képest a mai politikai elemzők, így maga Habermas is arra helyezi a hangsúlyt, hogy kialakul egyfajta deliberatív demokrácia. Deliberáció tárgyalás tulajdonképpen, de nem egyszerű egyezkedés. Hoci adok, veszek típusú egyezkedés, hanem egy olyan fajta vita, amelyik rákérdezhet alapvető alternatívákra, ellenjavaslatokkal élhet, károsnak minősített szabályozások kiiktatására, vagy éppen állami ellenőrző funkciók megerősítésére irányulhat. A legkülönbözőbb részek kérdésekben, kezdve attól, hogy mondjuk milyenek legyenek az élelmiszerekre vonatkozó szabványok, ugye az élelmiszerek, amiket fogyasztunk, egyre inkább ipari úton és gyakran távoli országokban előállított termékekről van szó. Nem mindegy az, hogy a mondjuk
Dél-Afrikából Magyarországra importált halakat menet közben besugározzák-e röntgensugarakkal vagy sem, és erről tudhatunk-e vagy sem. Tehát egy sor részterületen jelentkeznek ilyen szabályozási kérdések, és ezek egyre inkább részint a neokorporatív szervezetrendszer keretében tárgyalt, tehát különböző tanácsok, különböző állami és szociális partnereket egy asztalhoz ültető tanácsok rendszerét tekinthetjük tulajdonképpen ennek a neokorporatív rendszernek. Egy rövid kis történeti kitétel, azért ez az elnevezés, mert a Mussolini-féle fasizmus idején már diszkreditálódott a korporatív elképzelés, ugyanis az olasz fasizmus elgondolásai jegyében kényszerszerveződések voltak, tehát nem volt szakszervezeti és mondjuk gyáriparosok számára egyfajta alternatív szervezetekbe való tömörülés lehetősége, hanem az állam írta elő azt, hogy egy-egy szervezet jöhet létre egy-egy ágazatban, és ezekkel folytak bizonyos tárgyalások, tehát ettől való elhatárolódás jegyében ma inkább neokorporatizmusról beszélnek, utalva arra, hogy itt a politikai szabadságjogok, alapvető jogok biztosítása jegyében sok-sok partner van, nagyon nehéz esetenként képet alkotni arról, hogy az egyes szervezetek mögött milyen erők vannak valójában, mennyire reprezentatívak ezek a szervezetek, nem önkényesen lépnek föl bizonyos csoportok nevében, anélkül, hogy érdemben konzultáltak volna a hivatkozott társadalmi csoporthoz. Tehát itt a modern állam egyre inkább a tárgyalás szervévé válik. Ugyanakkor ezeket a fejleményeket némiképp behatárolják a globalizációval összefüggő jelensége. Tehát a modern kapitalizmus működéséhez szervesen hozzátartoznak a multinacionális vállalatok, azok az óriás cégek, amelyek gyakorlatilag ma már a világ szinte összes országában egyfajta jelenlétre törekednek, legalábbis termékeik értékesítésére, de gyakran összeszerelő üzemek és egyéb részlegek kihelyezése is történik. Tehát tulajdonképpen a termelés egyre inkább a földgolyók is egészén megszerveződő jelenség világgá válik, és ennek mélyreható következményei vannak. Tehát ezek a termelés kihelyezések nagymértékben destabilizálják a fejlett nyugati világ intézményrendszerét és kialakult erőviszony rendszerét. Tehát ugye az előbbiekben azt érzékeltettem önöknek, hogy a szociális kérdés rendezése terén hatalmas eredményeket ér el a nyugati demokrácia második világháborút követően, aminek kedvezett az is, hogy egy páratlan három évtizedig tartó gazdasági fellendülés jellemezte ezt az időszakot, tehát egy folyamatos gazdasági növekedés, gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség, sőt hatalmas bevándorló tömegeket kellett igénybe venni a gazdaság működtetéséhez. Ennek a problémái a mai különböző megmozdulásokban, így a franciaországi elővárosi lázadásokban is tetten érhetők mindmáig, hiszen nem sikerült egy megnyugtató szociális, kulturális, oktatási integrációt megteremteni ezen bevándorlók, illetve leszármazottai számára. Nos, tehát egy nagy gazdasági fellendülés van, a munkavállalók tekintélyes része számára egyfajta szociális biztonságra létre. Ez a helyzet alapvetően megkérdőjeleződik a 20. század utolsó harmadában, a 73-as olajválság nyomán felerősödik ezeknek a multinacionális vállalatoknak a gazdaságban játszott szerepe. Egyúttal a gazdasági, nemzetközi gazdasági kapcsolatokban is egyre inkább egyfajta liberális alapelv érvényesül, tehát a vámhatárok, korlátozások lebontása, a pénzügyi tranzakciók hallatlan gyorsan történnek, és a pillanatnyi kedvezmények jegyében hatalmas tőkemozgások történnek. Mindez együtt jár azzal, hogy a centrumországok munkavállalóinak pozíciói megrendülnek, komplet iparágok szűnnek meg szinte egyik napról a másikra, bezárják a bányákat, textilgyárakat. Miközben a termelés esetenként harmadik világbéli országokban tervezik újjá, nem csak azért, mert akkor a ott megtermelt termékeket helyben könnyen lehet értékesíteni, hanem azért is, mert hatalmas különbségek vannak a centrumországokban húzott munkásjövedelmek és élvezett jogok, illetve a harmadik világbéli, szinte a rabszolgaság viszonyait idéző helyzetek között. Tehát nincs nagy mértékben szabályozva a munkaidő, illegálisan nem bejelentett módon foglalkoztatnak munkásokat, nem engedik meg a szakszervezeti szervezkedést, embertelen körülmények között állásolják el a dolgozókat. Múltkor láttam egy híradóban Dubájról szóló tudósítás, aminek az egyik résztémája az volt, hogy Indiából hozott munkások hogyan követnek el sorozatosan öngyilkosságot, mert a beígért jövedelem töredék részét kapják meg, a munkáltató bevonja útlevelüket. Ahhoz, hogy repülőjegyet válthassanak az Indiából való elutazáshoz, az egész család hiteleket vett föl, jelzálogot helyeztek a családi házba és birtokra, és amikor kiderül, hogy ezeket az ígéreteket nem teljesítik, akkor a lehetetlen helyzetbe került munkavállaló egyedül csak a gyöngyökosság utcás választhatja. Tehát ilyenfajta viszonyok közepette zajlik ez a világ szintű újrarendeződése a termelésnek, aminek következtében a centrumországok, a legiparosodottabb országok munkavállalóinak helyzete megrendül, az elbocsátásoktól való félelem jegyében ma már sokkal kevésbé hajlamosak a sztrájkolásra. Ma már arról folynak gyakran tárgyalások a neokorporatív keretek között, hogy mennyivel romoljanak a jövedelmi viszonyaik cserébe azért, hogy nem bocsátják el őket. És mindenféle egyéb engedményeket kénytelenek tenni. Úgyhogy egy közelmúltban született nagyszabású elemzés, voltam kimenő francia szociológus, a kapitalizmus új szelleme címmel írt, és jelentetett meg 1999-ben egy munkát, de ugyanígy említhetném, ez sajnos nem olvasható magyarul, Robert Kessel, szintén Bourdieu tanítvány önálló kutatóvá vált, ő a szociális kérdés alapváltozásai címmel foglalta össze a nyugati világban, főként Franciaországban az ottani munkaviszonyok és szociális szabályozás terén érzékelhető tendenciákat. Ez a könyvet magyarul is olvasható, alapváltozásai. Hát a tézis durván az, hogy a szervezett kapitalizmus fénykorához képest, amikor nagyon nagy volt a jóléti rendszerbe integrált, stabil pozícióval rendelkező munkavállalók létaránya, napjainkra egyre inkább a különböző részmunkaidőben, ideiglenesen, esetleg munkaerő kölcsönzés keretében, nem szabályosan, ugye van erre ma már egy szép szó, atipikusan foglalkoztatottak részaránya növekszik. Ezzel párhuzamosan általában növekszik a bizonytalanság. Tehát a életfosszíglani foglalkoztatás egyre inkább illuzórikusá válik. Ma már a nyugati demokráciákat összefogó politikai integráció, az Európai Unió egyik jelmondatává vált az életfosszíglani tanulás, amit tulajdonképpen a gazdasági gyors szerkezetváltozások, váltások humán dimenzióban való leképződéseként is felfogható. Tehát ma már a munkavállalónak egyre inkább hozzá kell szoknia, be kell rendezkednie arra, hogy bármelyik pillanatban kihúzhatják a lába alól a talajt, egy új szakmát kell tanulnia, új munkahelyre kell jelentkeznie, és közben pedig hát esetleg hónapokig, netán évekig munkanélküliként kell élnie. Tehát itt egy merőben más világ alakul ki, amihez hozzákapcsolhatók azok az elemzések, amiket Boltánszki mutat be ebben a kapitalizmus új fejleményeit elemző művében, ahol azt is jelző, hogy tulajdonképpen a munkaerővel szembeni elvárások is radikálisan megváltoznak. Ugye a 20. század első felétől egészen a 70-es évekig a téloriánus szervezési elve illetve a fordizmus, hát a szalagunk a munkafeladatok elemi részletre bontása egy mechanikus, ismétlődő és ilyen szempontból embertelen rendszer uralja a nagy üzemi kereteket, tehát a részmunkák részelemekre bontása, ehhez kapcsolódó felügyeleti rendszer kiépülése, durván így jellemezheti a téloriánus szervezés. Napjainkban viszont a toyotizmus néven ismert jelenség válik jellemzővé, ugye egy másik autómárka, tehát így az egyik legnagyobb presztízsű fogyasztási cikkhez kapcsolódnak ezek a szervezési elvek, tehát egy olyan típusú érdekeltségi rendszer dolgoznak ki a Toyota gyárban és vesznek át, aztán számos nagyvállalatban, aminek az a lényege, hogy a munkásokat már nem részvétnek tekintik, hanem a feladatokat gazdagítják, önálló műhelyeket szerveznek, és a munkásokat anyagilag is érdekelté teszik bizonyos újítások, szervezési javaslatok megfogalmazásában. Tehát prémiumot kapnak ilyen címen. Ugyanakkor ezzel saját bázisukat is aláássák, mert az újjászervezés jegyében aztán egy sor embert el is bocsátanak. Tehát egy egyre intenzívebb munkaviszony rendszer jön létre. Ahogy növekszik a szolgáltató szféra szerepe, a munkavállalókkal kapcsolatos elképzelések is módosulnak. Míg a 20-as évektől a 70-es évekig a betanított és segédmunkás munka fénykora volt jellemző, tehát a kis szakértelmet igénylő, akár az adott nyelvet nem is beszélő bevándorlók tömegével ellátható munka feladatok kultúrja jellemezte a termelést. Napjainkra ezek a feladatok eltűnnek a termelő egységekből és szolgáltató üzemekből, vagy elkerülnek Malajziába, Dubajba, stb. Ugyanakkor ezekben a centrum országokban a munkavállalótól egyre inkább elvárják azt, hogy kezdeményező, dinamikus, kommunikációképes, tehát új kompetencia elvű munkaszervezeti világ jön létre. Míg a téloriánus korában precízen elhatárolt munkafeladatok, részfeladatok, pozíciók voltak, napjaink munkavállalóitól egy fokozott alkalmazkodás, egyfajta önállóságot, kezdeményező készséget, kommunikációs készséget várnak el, amely tulajdonképpen részint hát érdekesebbé teszi a munkát, ugyanakkor egy másfajta intenzívebb terhelést is jelent. Hát ehhez mindenhez felelősséget is társulnak, és mindennek nem mindenki tud megfelelni. Hát azon társadalmi csoportok, amelyek nem rendelkeznek megfelelő kulturális tőkével, egyre inkább kizáródnak a gazdaság világából. Hát nem képesek megfelelni ezen új követelményeknek, és sorsukra hagyva, vagy pedig szociális segélyeken tengődve élik életüket. No, tehát itt egy nagyon nagy átalakuláson ment át a nyugat-európai világ, és ebben a világban az államnak is nagyon fontos szerepe van. Az állam önmagában nem egyedül játsza ezt a szerepet, hanem különböző nyomásgyakorló csoportok, munkadói szervezetek, munkavállalói szervezetek. A tömegközlés eszközeinek nyomása is alakítja az állami politikákat. Továbbá fontos az is, hogy az államon belül egyre inkább elkülönülnek olyan viszonylagos függetlenséggel rendelkező szervek, amelyek a többi állami szerv működését ellenőrzik. Tehát egy ilyen horizontális ellenőrzési rendszer a különböző klasszikus alágazatai az államnak. Ugye már Montesquieu szorgalmazta a hatalmi ágak megosztásának elé, tehát a törvényhozása, végrehajtás és az igazságszolgáltatás ágazatainak elkülönülése. Ehhez ma már egy sor kiegészítő elkülönülés jön létre. Tehát a média, mint önálló hatalmi ág, az önkormányzati intézmények, a klangó néven, kvázi non-governmental organization, olyan országos szintű testületek, hatóságok kialakulása, amelyek az adott politikai vezetéstől, az adott politikai rendszertől bizonyos fokig el tudnak különülni. Gondolok itt például Magyarország esetében az ORTC tölt be ilyenfajta funkciót, az Országos Igazságügyi Tanács is, amelyik az egész bírói, ügyészi szervezetrendszer működését ellenőrzi, említhetjük a számvevőszéket, a gazdasági folyamatok irányításában önálló szerepet törő nemzeti bankok szerepét. Tehát az állami intézményrendszer is erősen tagolt, ha úgy tetszik, egymás kicsi sakban tartó ellenőrző funkciókra szerkevő intézményrendszerként létezik. Mindehhez azt is hozzátehetjük.